hírei mostani igehirdetésem igéje a Márk írása szerinti evangélium harmadik fejezetében van. A harmadik fejezetből olvasom az első 6 verset. Ismét máskor egy zsinagógába ment Jézus. Volt ott egy sorvadt kezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emeljenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadt kezű embernek, állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy elveszteni. De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt. Majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt, azonnal azt határozták, hogy végeznek Jézussal. Kedves testvéreim, természetes és érthető az a jelenség, hogy a vallásosság ütközik a vallástalansággal. De az már nem annyira természetes, és nem egykönnyen érthető, hogy a vallásos emberek is ütköznek egymással. Mindenki Istenről beszél, ma már természetesen mindenki vallja, hogy egy az Isten, ezt az egy Istent imádják, és mégis annyifélét beszélnek Istenről. De ez még csak hagyján, hogy sokfélét beszélnek az Istenről. Nagyobb baj az, hogy nem szeretik egymást. Azok, akik különböző hiten vannak. Nem szeretik, sőt, bizony-bizony olykor gyűlölik egymást. És ez minden nagy világvalláson belül így van, kereszténységen belül, mohamedánok, zsidók, többiek között mindenütt úgy van, hogy vannak a valláson belül, mondjuk a mohamedán valláson belül vannak csoportok, síiták, szunniták halálosan gyűlölik és gyilkolják egymást. És a kereszténységen belül is vannak felekezetek, és nem szeretik egymást, sőt, ma már ott tartunk, hogy a felekezeten belül vannak csoportok, azok se szeretik egymást. Itt valami baj van, valami nagy baj van, testvéreim, hogy a vallásos emberek, akik állítólag Isten szeretik, egymást nem tudják szeretni. Ez a felolvasott bibliai jelenet is erről tanúskodik, és nagyon szomorú képet mutat arról, hogy vallásos gondolkozások ütköznek, és odáig megy az ütközés, hogy amikor Jézus könyörül egy betegen és meggyógyítja, csak hogy szombaton tette, tehát a törvényt megszegte ezzel, a másik módon gondolkodó vallásos csoport elhatározza, hogy végezz vele. És hát meg is tették, aztán nem sokkal később végeztek Jézussal. Nem lehetett megbocsátani neki az ő vallásosságát, mert nekik valami másfajta vallásosságuk volt. Nos, testvérem, mondom, ez valami tragikus dolog, hogy egyre jobban aprózódik a dolog, az Isten népe egyre kisebb csoportokba hullik szét, és ezek közül csak nem mindegyik azt mondja, hogy itt az igazság, mindenkinek itt kell gondolkozni, és nem szeretik egymást. Mi a magyarázat ennek, és hol van a feloldás ennek a problémának? Ennek szenteljünk most néhány percet ebben az Isten tiszteletben. Ezen elmélkedjünk, testvéreim. Én onnan indulok ki, amit egy nemrégiben mondott predikációmban hangoztattam, hogy ez a világ tele van Istennel. Vagy mondjuk így, ez a világ tele van Isten hatásokkal, Isten sugárzással. Amiként nincs a föld kerekségen egy négyzetcentiméternyi föld se, amelyikre ne záporoznának a kozmikus sugarak, akár a napfény, akár azon túl messzi galaktikákból, vagy ki tudja honnan, sugárzik a kozmikus hatás, átjárja az egész földet, olyan hatás is, ami szinte át suhan rajta, átszalad rajta. Teli van ez a föld kerekség kozmikus hatásokkal, sugárzással. Hát szerintem így vagyunk Istennel is, hogy tele van ez a világ Istennel, Isten hatásokkal, minden embernek a lelkébe belesugárzik Istennek a hatás. Aztán, hogy mi lesz a folytatás, az eldől, mert szabaddá teremtett minket az Isten, lehet, hogy lepattan róla, de ha befogadja is az Isten hatást valaki, az az Isten hatás az ő személyiségét érinti, mozgatja, az ő személyiségével keveredik valami módon, az ő személyiségében színt kap, elszíneződik, valamiféle sajátos jelleget kap. Tehát minden vallásos embernek tudomásul kellene venni ezt a nagyon egyszerű tényt, hogy ugyanaz az egy Isten sugározza az ő isteni valóságát Indiába, Kínába, az ősi keleti vallásokba, vagy a keresztények között. Ugyanaz az egy Isten az, aki telesugározza, belesugározza önmagát ebbe a világba, de emberi edények, emberi idegrendszerek, emberi egyedek, emberi családok vagy közösségek fogják föl ezt az Isten sugárzást, és ott már valamiféle színt kap, valamiféle fogalmazásbeli vagy érzületi színt kap az egy Isten sugárzása. Na most meggyőződésem szerint itt kezdődnék igazán az alázat a vallásos emberek világába. El kellene fogadni azt, hogy én vettem, valóságos Isten sugárzást vettem, de én vettem az én atyáimtól örökölt hiába való életemben, idegrendszeremben, kulturáltságomban vettem, és bennem valamiféle színt kapott, és ez már nem az abszolút az Isten, hanem ez már a relatív Isten, akiről én beszélek, mert bennem az Isten eltorzult, ahogy Pál nagy alázatosan mondja, tükör által homályosan látunk, és rész szerint van bennünk az ismeret, és különösképpen az Isten ismeret nagyon töredékesen rész szerint van bennünk. Itt fordul meg tulajdonképpen minden további, hogy ez az alapvető alázat megvan-e az emberekben, hogy vettem Isten sugárzást, Isten hatást, de az bennem egyedivé, egyénivé színeződött, és nem igényelhetem az, hogy mindenki pontosan úgy higgyen, mint ahogy én hiszek. Ha ezt mindnyájan megtanulnánk, ezt a nagyon egyszerű szabályt, akkor egészen másként nézne ki a kereszténység, csak az a különbség a dolgokban, ezt évtizedek tapasztalata alapján merem mondani, testvéreim, egy fájdalmas és gyönyörűséges, ugyanakkor alapszabály az egész lelki életben, amit most mondok, mondom, ezt évtizedeken át figyeltem meg, és egyre erősebb bennem ez a tapasztalás és meggyőződés, hogy minél hatékonyabb, minél valósabb, minél dinamikusabb Isten hatást vett valaki, annál türelmesebb a másik ember felé. Viszont minél jobban belemuzsikál a saját egyénisége a dologba, annál fanatikusabb, annál türelmetlenebb lesz az ember. Tehát ha valaki a nagyon fanatikusan harcol azért, hogy csak nekem van igazam, ott félő, hogy túlságosan erős hangsúlyt kapott az ő egyéni élete. Mert az én megfigyelésem szerint, ha valakit lenyűgözött igazán egy hatalmas Isten élmény, az szelíd lesz, és türelmes lesz, és megértő lesz. Azok iránt is, akik semmiféle Isten hatást nem kaptak, tehát szelíd, türelmes, megértő lesz az ateistával szembe is. És ami még ennél nehezebb, szelíd és türelmes és megértő lesz a másként hívő, vallásos, hívő emberekkel szembe is. Minél több Isten hatást teszünk, annál türelmesebbek leszünk, minél kevesebbet, annál inkább fontos, ami nem fontos. Mint ahogy ezeknél a farizeusoknál Jézus meggyógyít valakit, ám de szombaton gyógyítja meg, ezzel ütközésbe kerül a Jézus, mondjuk így, vallásossága az ő vallásosságukkal, az övéket abszolútnak tekintik, tehát Jézus bűnös. Nem számít az az ember, hogy az meggyógyult, nyoma sincs az örömnek, hogy egy ember meggyógyult, hanem csak az számít, hogy nem úgy csinálja, ahogy mi nálunk az kötelező. Ezeknek a farizeusoknak valószínűleg erősebb volt a mi élményük, mint az Isten élményük. És nagyon sok vallásos közösségben, a mai napig is így van ez. Egy-egy vallásos közösségbe sikerül mi élményt adni, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint a többiek. Mi nem vétkezünk, mi nem élünk olyan lezserrel ebben a világban, mi megtartóztatjuk, és így tovább. Van egy kollektív élmény, egy mi élmény, és nagyon sokszor ez a mi élmény erősebb, mint az Isten élmény. És igazából azok a fanatikus vallásos emberek, akiknél a mi élmény sokkal erősebb, mint az Isten élmény. Ezek a farizeusok összeütköztek Jézussal a mi élmény nagysága miatt, és azt mondták, pusztuljon, ennek az embernek el kell pusztulnia. Nos, testvéreim, ha így állnak a dolgok, akkor fölvetődik egy nagyon fontos kérdés. Jó, hát rendben van, egy az Isten, és az Isten sugárzás színekre bomlik. Na de hol van a határa annak, hogy ez isteni, ez meg már túlságosan emberi? El lehet igazodni ebben az óriási dzsungelben, amit úgy mondunk, hogy a vallások világa? Van valami fogózópont, amiben belefogózhatunk, hogy na ez számunkra norma. Ez számunkra mértékegység. Nem azért, mert én így éltem át, hanem azért, mert, és itt nagyon fontos mondat következik, azért, mert számunkra Jézus Krisztus a norma. Mi mindenek fölött Jézus Krisztusra nézünk, ahogy ő csinálta, ahogy ő tanította. Az számunkra norma. Ha tehát a vallásos élmények, jelenségek tömkelegében el akarunk igazodni, és valami biztos fogózó pontot keresünk, ahonnét meg lehet mondani, hogy ez valóban Isten üzenete-é, vagy egy emberi szívnek a gerjedezése. Hát ha ezt a fogózó pontot keresünk, akkor meggyőződésem szerint Jézus Krisztusnál kell tájékozódnunk. Ez az egész világ keresztésének az alaptételezze, nem mondtam semmi újat, csak kiemelem a többi közül ezt a nagy rendkívül fontos tételt. Azt remélem, hogy ebben egyet vagyunk. Nagyon sok vallásos jelenség van, nagyon sok értékes vallásos jelenség van, nagyon sok minden belekeveredik az Isten hatásokba, nagyon sok emberi elem bontja szét az egy Istennek a hatásait, és ebben a nagy dzsungelben eligazodást ad nekünk Jézus. Jézus ad eligazodást. Ezért vagyunk keresztények. Minket nem Buddha igazít el, vagy Lao Tse, vagy valaki más, minket egyedül Jézus Krisztus igazít el. Ez a mi meggyőződésünk. Lehet, hogy ezzel mi is beálltunk a relatív csoportok egyikébe, de hát mi nem tehetünk mást. Boldogan valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr, Jézus Krisztus az Isten igazsága, ő az út, az igazság és az élet. Tehát ebben a kérdésben is, ahol a vallások sokszínűsége a problémán, Jézus igazít el minket. Mit lehet Jézustól tanulni? Itt egy kicsit kiszélesítem a bibliai szemlélődésünket abban a bizonyosságban, hogy Márk, amikor írt az evangéliumot, tudatosan csoportosította a dolgokat. Márknak volt egy bizonyossága, egy nagyon közeli bizonyosság, hogy ki is volt az a názáreti Jézus, és ezt a élet közeli bizonyosságot beleszerkesztette az evangéliumába. Tehát ahogyan egymás után következnek a jelenetek, a tanítások, a gyógyítások története Márknál, az egy meggondolt, tudatos szerkesztésnek az eredménye. Na ezt erre a történetre alkalmazva, azt mondom, hogy az előtte levő egy-két-három jelenetből, meg ebből összeadhatunk valamit, hogy a Jézus módján, a Jézus gondolatmenetében, a Jézus hitében, mi tehát az a fogózópont, amiben bele lehet kapaszkodni, ahol ilyesmi történik, ott egészségesen vették az emberek az Isten sugárzást. Tehát mondom, amit most el fogok mondani, azt egyáltalán nem magam találtam ki, hanem csak az előző részeket is bevonom most a gondolatmenetbe, és kiolvasok három fogózó pontot, aminél fogva lehet tájékozódni, hogy a Jézus szerinti tanításban hol veszik egészségesen az Isten sugárzást. Persze, hogy nem csak három ilyen fogózó pont van, lehetne tovább is részletezni. Ma ez adatot nékünk, most a Márk evangéliumát tanulmányozzuk a naponkénti Biblia olvasmányunkban. Tehát most szükségszerűen bekorlátozódik a tanításom is erre a részre, de nagyon fontos ez a három. Nem állítom, hogy ez a végső, ez az utolsó, és ebben minden benne van, de nagyon-nagyon fontos, és ha ezt a hármat, ami most következik, komolyan vesszük, akkor már tudunk bizonyos módon eligazodni a vallások tömkelegében, és tudjuk látni, érteni azt, hogy hol veszik tisztán az Isten sugárzást. Mert hitem szerint Jézusban az Isten teljessége jelent meg. És ahogyan ő tanít és viselkedik, abban lehet az Isten sugárzásnak a hitelességét lemérni. Nos, tehát mondom, az előző szakaszokból világosan kitűnik az a következő három, amit most elmondok. Az első az, hogy öröm. Az igazi Isten sugárzást az jellemzi, hogy annak nyomán öröm támad az emberben. Ez itt az előző szakaszokban úgy tűnik ki, hogy jönnek panaszkodni a farizeusok, a különböző csoportok, sőt még keresztelő János tanítványai is jönnek panaszt emelni Jézusnál, hogy a te tanítványaid nem böjtölnek, amikor mi mindnyájan nagyon odaadóan böjtölünk. Megróják valóságosan Jézusra. Miféle néped van neked? Ti nem böjtöltök. Hát kell böjtölni. És erre mondja Jézus ezt a csodálatos mondatot, hogy hát emberek, ahol vőlegény van, ahol nász nép van, ahol lakodalmas együttlét van, hát ott nem böjtölni kell, ott örülni kell. Na ez az első. Jézus ezt hozta közénk, hogy az veszi jól az Isten sugárzásokat, akiben ez az Isten sugárzás örömöt ébreszt. Ez nem mindenkinél van így. És én nem is vonom kétségbe, hogy aki keserű keresztjén, aki aszkéta keresztjén, hogy abban is Isten sugárzás van. Csak valahol gellert kapott, valahol megcsuszanlott a dolog. Mert az történelmileg egyértelmű, hogy Jézus nem volt aszkéta. Ezt senki nem tudja bebizonyítani, hogy Jézus aszkéta volt, az ellenkezőjét annál könnyebb, mert így csufolták őt, egyenesen gúnyolták őt, hogy nagy étkű és részeges, és a bűnösök barátja. Ez a csufolódás, hogy nagy evő, nagy ivó, bűnösök barátja, ez egyáltalán nem aszkétára utal. Jézus nem volt aszkéta, hogy az Isten örömét hozta közénk. És megítélésem, meggyőződésem, boldog személyes tapasztalatom szerint ott van az Isten sugárzás, jó helyen, ott váltott ki jó hatásokat, ahol öröm támad az Istennel való találkozás, az Isten közelségében. Így van-e, testvérem, ez nálad? És ha netán félsz az Istentől, hogy jó, jön az Isten, és rád üt, és megítél, és kemény, aszkétikus parancsokat ad neked. Vigyázz, vigyázz, ne hallgass emberekre, Jézusra tekints, és Jézusra figyelj, és a Jézustól nyerhető bizalommal közeledjél Istenhez. És akkor meg fogod látni, hogy csodálatos szellemi érintések jönnek át, hullámoznak át az életünkön, és ezek az Isten érintések, ezek örömöt váltanak ki mi belőlünk. Jézus örömöt hozott, miközben körülötte mindenki ítéletről beszélt, várták az Isten nyilát, a tüzet, a földindulást, mindent vártak. Jézus azt mondta, az én örömömet adom néktek. És örüljetek, persze ne olyan kicsinyesen örüljetek, hogy most ez sikerült, az emberek engednek nekünk. Örüljetek, hogy a nevetek be van írva az Isten szívébe, hogy örök életetek van, hogy örök isteni szeretet hordoz titeket. Ez a csúcs öröm, ez vezéreljen titeket. Na testvérem, nekem ez a meggyőződésem, hogy ez például egy fogózó pont, hogy ahol egy vallásos társaságban öröm van, az jó jel. Ahol egy vallásos társaságban csupa szomorú ember, önkorbácsoló ember, önmarcangoló ember, gátlásos ember van, az félő, hogy ott valahol megtört az Isten hatás. Hitem szerint az első fogózó pont az, hogy öröm. Aki valósan, engedelmesen veszi az Isten hatást, az örömöt kap Istentől. A másik ilyen fogózó pont az, ami ebből a történetből is, meg előtte, utána sok történetből kitűnik, isteni erő. Az Isten sugárzás az erő sugárzás. Itt ez esetben egy száradt kezű, egy béna kezű emberről van szó, aki Isten félő volt, vallásos volt, hiszen ott a zsinagógában találkozott Jézussal, tehát nem volt erő a gyógyuláshoz, és senkiben nem volt erő a gyógyításhoz. És Jézus egy szót szólt néki, és kinyújtotta a száradt béna kezét. Ez egy eset, nem szabad erre túl nagy hangsúlyt tenni. Vannak keresztény csoportok, hogy ez a legfőbb, és ide gyertek, itt csoda gyógyulások lehetségesek. Én hiszek, abban van ilyen. De ne mi emberek szabjuk meg, hogy az Isten mit csináljon. Van ilyen, és van amolyan, ha valaki tegnap még öngyilkos akart lenni, és ma boldogan látomást lát az élete feladatáról, az legalább olyan csoda, mint hogy egy száradt kezű embernek megmozdul a keze, és így tovább. Ne szűkítsük be az Isten munkáját valami nekünk fontos területre. Erő, ahol valami isteni erő jelenik meg, ahol egy bénult élet elkezd mozogni, egy keserű élet elkezd mosolyogni, derűre nyílni, ott isteni erő jelenik meg, és ahol isteni erő jelenik meg, ott beszélhetünk arról, hogy Isten sugárzás. Ezt össze lehet kötni nyugodtan az előzővel, hogy isteni erő, amelyik, ami keserű, kesernyi és cinikus, nihilista, vagy ilyen-olyan életünket isteni derűre, nyugalomra nyitja meg, ahol erő van, ahol emberen túli isteni erő jelenik meg. Oda kell figyelni, mert ott nagyon jelen van valami módon az Isten. És a harmadik, ami ebben a jelenetben, az előző versekben teljesen egyértelmű, az, hogy ahol isteni erő sugárzik, ott megújulás történik. Arra a versre hivatkozom, ahol azt mondja Jézus, hogy új bort új tömlőbe töltsetek, és ne foldozgassátok a régi ruhát valami új posztóból, új ruhát öltsetek. Jézus a megújulást hozta. Úgy elgondolkoztam, hogy ez, hogy új bort új tömlőbe, vajon Jézusnak a küldetése az volt, hogy hozta az új bort, aztán azóta is abból merítünk, vagy pedig hozta azt a gondolatot, hogy mindig új borra készüljünk föl, és ne a megposhat, megsavanyodott óborból, régi borból ígyünk, hanem mindig újat. Vajon Jézus egyszer s mindenkorra hozta az új bort, vagy pedig ezt a lelkületet, ezt a szomjúságot, ezt a lehetőséget hirdette, hogy mindig új bort, és mindig új tömlőbe, és ne foltozgassuk a szakadozott ócskát, hanem vadonatúj lelki öltözékben álljunk emberek Isten elé. Ez a megújulás, ez az isteni érintéseknek a jele. Mint ahogy a biológiai élet, a földi, a fizikai élet elképzelhetetlen anyagcsere nélkül. Vesszük azt, ami nem én vagyok, és valami módon áthasonul énné, és anyagcsere szakaszosan és folyamatosan, és ha megszűnik az anyagcsere, megszűnik az élet. Hát ez a szellemiekre legalább így érvényes. Ez a megújulás új volt, új tömlőbe és új öltözéket. Na hát ez a harmadik, amire gondoltam, amit kiolvastam egyszer ebből a előtte levő néhány bibliai szakaszból. Hát mára legyen ennyi elég, testvérem, hogy sokszínű a vallásos világ, jogosultan, sőt, szükségszerűen sokszínű, mert emberek vagyunk, és mindegyikünkben valami módon színeződik az isteni ajándék, de Jézusban megkaptuk a normát, amihez lehet mérni a sokféleséget. Jézusban megkaptuk az isteni irányt, és oda kell figyelnünk, ahol ezek az isteni jelenségek vannak. Tehát még egyszer mondom azt, hogy öröm nem kicsinyes sikerélmények, hanem az egzisztenciának a végső öröme. Hadd mondjam itt el közben azt, hogy most néhány napot töltettem az unokáim körébe. Aranyos a legkisebb unokám, aki most volt 2 éves. Hát nézni kellene ezt a gyereket, hogy micsoda öröm van benne. Nem valami okozza az örömet, a lét öröme. Néha megfigyeltem úgy oldalvás, hogy így megy, és úgy csapkod a kezével, mintha szárnya volna. Tényleg, az nem ezt így azt nézi, hogy röpül, mindjárt fog röpülni. Semmi különös oka nincsen rá, persze egészséges, vigyáznak rá, szeretik, etetik. De a létnek olyan csodálatos üde, öröme van ebben a kicsi gyermekben, és azt hiszem ilyesmire gondolt Jézus, hogy ha ilyenek nem lesztek, ha nem részesültök ilyen üde, kedves, ok nélküli, oktalan örömben, a végső ok feletti örömben, ha nem tudtok ilyenek lenni, nem mentek be Isten világába. Tehát mondom, öröm és erő, és megújulás. Ebből a bibliai szakaszból ezek a fogózó pontok, hogy ott van egészséges vallásosság, ahol öröm jelenik meg isteni erők hatására, és isteni erők egy csodálatos szellemi anyagcserét, egy megújulást, egy szakadatlan megújulást munkálnak. Áldjon meg Isten minket, hogy ebben éljük a mi keresztény életünket. Amen.